Nem csináltam felmérést, de valószínűleg még mindig a legtöbben attól félnek, hogy bármilyen okból lezuhan a repülőgépük. Vagy például, ahogy itt az elmúlt hetekben történt, turbulenciába kerülnek, és ugye egészen megdöbbentő, hogy valaki bele is halt. Annyira megijedt, hogy infarktus végzett vele, vagy egy szívgörcs végzett vele. A kérdés az, hogy milyen gyakran kerülnek repülőgéppel ilyen helyzetbe a pilóták. Tehát valóban egyre több turbulenciával találkoznak repülés közben?
Igen, hát feltétlenül igaz ez. Ugye a globális felmelegedéssel kapcsolatban szélsőségesebbek lesznek az időjárási jelenségek a mérsékelt égőben is, mint amennyire korábban voltak. Sajnos ez ugye összefügg az ózonlyuknak a tágulásával, amiről hát maga a légiforgalom is elég tisztességgel tehet. Gondoljunk csak arra, hogy mondjuk egy Bangkok-Bécs járaton mondjuk egy A330-as az ilyen 40-50 tonna körüli kerozint éget el, és ugye mindezt teszi közvetlenül a tropopauza alatt, ugye, és itt keletkezik az ózonjuk, tehát ugye ez az egyik oka ennek, és hát egészében véve a globális felmelegedésnek az egyéb hatásai miatt is ugye szélsőségesebbé válik az időjárás. A turbulencia az eddig is azért megvolt a tropopauzának a határfelületein, ugye ott fújnak az úgynevezett nyugati célállomások, és ugye ezek több száz mérföld hosszan elnyúlnak, ezek gyakorlatilag egy kis áramcsövet kell elképzelni, tehát egy csövet, amiben ugye nagyon nagy a szélsebesség, és nagyon hirtelen nő egy bizonyos magasságtartományon belül, vagy változik a szélsebesség alapvetően nő. Ugye itt ilyen 100 csavó feletti szélerősségekről is beszélhetünk.
Pilótaként mennyire félelmetes egy-egy ilyen esemény? Erre fel lehet készülni, vagy lehet tudni, hogy ez mindig van, ez mindig ilyen, és ha egy kicsit nagyobb, akkor sem tesz kárt a gépbe, meg megvannak erre a technikák, hogy lehet kimanőverezni?
Igen, megvannak rá a technikák. Alapvetően a repülés előtti felkészülésnek az alaposságán nagyon sok múlik. A meteorológiai észlelés technika és matematikai modellezés már olyan szintre fejlődött, hogy gyakorlatilag óra-perc pontossággal meg tudják mondani, hogy egy adott repülési útvonal mentén mikor, milyen erősségű turbulenciára kell számolnunk. Ugye hát többféle terméke van a meteorológiai szolgáltatóknak. Ugye az egyik az egy ilyen matematikai modellek alapján számolt úgynevezett share faktor, tehát egy ilyen nyírás tényező, ami azt adja meg, hogy 1000 feet, tehát 300 méter magasság változásonként hány csomóval változik a szélsebesség. És már ez is egy olyan dimenzió nélküli mutató szám, amiből ugye a várható turbulenci erősségére következtetni tudunk.
Tehát akkor ez soha nem váratlanul jön a levegőben, hanem erre lehet készülni?
Erre lehet készülni. Természetesen azért ezek az adatok annyira nem pontosak, hogy másodpercre, órát lehessen hozzájuk igazítani, de olyan mértékben igen, ami ahhoz elég, hogy a kabin személyzetet előre eligazítsa ugye a hajózó személyzet, arról, hogy hogyan tervezzék a fedélzeti kiszolgálást, különösen egy hosszabb repülés során, hogy összeállítsa az időt, inkább mikor legyen a szervizés, ennek megfelelően ugye olyankor ülve legyenek az utasok, és bekötve is lehetőleg a kiszolgálókocsik ne legyenek rögzítetlenül kint. Ugye meg maguk az utas kísérők sem, amikor ez a jelenség várhat.
Ez egy nagyon izgalmas dolog, mert ugye volt itt egy olyan eset is, amikor a plafonba csapódtak az utasok, és többen megsérültek. Igen. Tehát akkor ott valami hiányosság volt a tájékoztatásban, mert nem szóltak időben a légi utas kísérőknek, hogy most hívják fel a figyelmet arra, hogy üljön le mindenki és kösse be magát?
Nézze, engem annak az eseménynek a kivizsgálásában nem hívtak meg külső szakértőként, tehát nem állnak rendelkezésre azok a dokumentumok, amik a pilótáknak a rendelkezésére álltak. Ha az a rendelkezésemre állna, akkor meg tudnám válaszolni ezt a kérdést meglehetős precizitással, de nem zárható ki ennek a lehetőség. Tehát ugye, ha a Singapore Airlines járatáról beszélünk, ugye híresült járatáról, akkor ez az útvonal, ez ugye ott India északi részén, Pakisztán felé vezet el, aztán Burmába, ugye Myanmarba, és ugye ez közvetlenül a Himalájától délre vezet ez az útvonal. Na most a Himalája ugye a legmagasabb hegység a világon, ugye annak hegyi hullám jelenségei is vannak, amelyik erős turbulenciával, esetleg extrém turbulenciával is járhat. Tehát az kifejezetten egy olyan útvonalszakasz, különösen ha nem először repülték, de ha akkor is, akkor azért erre számítani lehet, hogy ezen a szakaszon bizony ez bekövetkezhet. Magam is repültem, én Bangkok-Bécsi járatokat repültem korábban. Igen, ezen a szakaszon ez általában turbulens volt.
Egyébként ezek az útvonalak változhatnak, vagy ezek ilyen kőbevésett útvonalak, pont azért, mert nagyon sokan repülnek, nagyon sok felé, és megvannak azok a folyosók, ahol muszáj repülni, hogy ne találkozzanak a levegőben a repülők. Tehát, hogy mondjuk, ha rosszabb az időjárás, akkor át lehet menni másik pályára, vagy nem lehet, mert hogy ki van osztva mindenkinek a maga útja.
Igen, ez az adott állam légtérszerkezetétől alapvetően a világ legnagyobb részében még, ugye köznyelven légifolyosok, tehát ATS útvonalak vannak, tehát légiforgalmi irányítás által előzetesen kijelölt útvonalak vannak, ahol ugye meghatározott útvonalon, meghatározott magasságtartományban kiosztott repülési szinteken folyik a légiforgalom. Európának bizonyos, különösen kis területi országai fölött, tehát légiforgalmi tájékoztató körzeteiben, különösen Magyarországon például, Szlovákiában, már megszűnt a légifolyósó rendszer. Ennek az az oka, hogy annyi tranzit útvonal vezetett át rajtuk, és ezek annyira közel estek egymáshoz, hogy gyakorlatilag ezeken már nehezebb volt elkülöníteni a repülőgépeket, mint hogyha radarvektorálással, radarirányvezetéssel ugye pontról pontra küldözgetik őket mindig a megfelelő forgalmi helyzetnek a kritériumában. Tehát Magyarország fölött már nincsenek légifolyósok, Szlovákia fölött sincsenek, de ugye nagyobb területi államok fölött és különösen az Európai Unión kívül bizony légifolyósokon folyik a légifolyósokat is. Na de természetesen A-ból B-be nem csak egy útvonalon juthatunk el, tehát már a repülésnek a tervezési fázisában a légitársaság nagyon sok tényező, tehát a meteorológiai tényező, ilyen általános politikai biztonsági környezet, tehát ugye, hogy háborús zónák, ugye lázadók által felügyelt területek, stb. Függvényében más útvonalakat is ugye lehet tervezni, csak természetesen ugye mindenki igyekszik a lehető legrövidebb útvonalon eljutni A-ból B-be, hát a gazdasági oka van egyrészt, másrészt pedig hatótávolság korlátja is van ugye minden egyes típusnak, minden egyes terhelési helyzetben. Tehát ugye természetesen itt döntenie kell a légitársaságnak, hogy mit tervez. Az pedig egy másik kérdés, hogy a benyújtott repülési tervet az adott ország légiforgalmi irányítása elfogadja változatlanul, vagy ő maga beletesz változtatásokat. Természetesen itt nem csak a meteorológiai tényezők játszanak szerepet, hanem egyéb légtérgazdálkodási szempontok, a katonai légiforgalommal való koordinációs szempontok, stb.
Egyébként repülés közben sűrűn változnak ezek a tervek?
Általában már nem, tehát gondos tervezés esetén nem. Olyankor fordul ez inkább elő, ugye, hogyha repülése veszélyes időjárási jelenségek lépnek föl, nagyobb mértékben, vagy nem egészen ugyanúgy, ahogy ugye az útvonalat tervezték. Ilyenkor természetesen a légjárműnek a pilótája, ugye a parancsnok a döntést hoz, és ugye ellenőrzött légtérben engedélyt kér kerülő manőverek végrehajtására.
Ezek az események felszaporodtak az utóbbi időben pont a globális klímaváltozás miatt, vagy nem mondhatni, hogy sokkal sűrűbben van ilyen utolsó pillanatos döntés?
Erről nekem nincsen statisztikám, de feltételezem, tehát ha csak a Magyarország időjárásnak a figyeléséből indulok ki, és a gyerekkori élményeimet összehasonlítom, akkor azért zivatarvonalak, tehát skolline-ok azért nem annyira fordultak el olyan sűrűséggel például, mint ami manapság Magyarországon előfordult. Tehát feltétlenül szélsőségesebb lett az időjárás. Nyilván ez több ilyen helyzetet generál, de azért zivatarban már azért évtizedek óta kerülnek a repülőgépek. Tisztáznunk kéne azért egy néhány turbulenciával kapcsolatos alapfogalmat. Tehát létezik a konvektív felhőkkel, tehát tornyos gomolyokkal, zivatarfelhőkkel kapcsolatos turbulencia. Ott ugye általában vízszintes síkba jobbra-balra ki kell kerülni ugye a zivatarfelhőt, mert ha belemegy a repülőgép, akkor egyrészt szerkezeti károsodást szenvedhet, ugye össze is törhet, mert nincs arra a terhelésre méretezve, amikor a zivatarfelhő belsejében előfordulnak. Másrészt sérülhetnek az utasok, a személyzet, stb. Erre időjárási radar berendezések állnak rendelkezésre. A korszerűbbek már nem csak a csapadékot mutatják, hanem a turbulenciát is, de hát egyáltalán zivatarfelhőket jó messzire el kell kerülni, általában 20 mérföldre a jeteknek az utazó magasságán. De van, hogy jobban, ugye széliránytól is függ sok mindentől. A másik ugye a száraz légköri turbulencia, tehát ez az, ami a jetstreamekkel kapcsolatos, az nem látszik, azt a radar sem látja. A radarnak a turbulencia üzemmódja esetleg mutatja, de ahhoz már nagyon erősnek kell annak lenni, hogy mutassa. Ott ugye nem annyira vízszintességben lehet kikerülni, hanem magasságot kell változtatni. De ahhoz megint ellenőrzött légtérben légiforgalmi irányítói engedély szükséges. Tehát ugye a pilóta megkéri, és akkor vagy a forgalom függvényében vagy kap rá engedélyt, vagy nem. Ugye ha valamiért például óceánok fölött ott azért a rádiókapcsolat ez nem ilyen egyszerű dolog, és nincs radarirányítás, nagyobb elkülönítések vannak, ott arra kidolgozott eljárások vannak, hogyha nem kap tudja az időben megkapni az engedélyt, amíg neki el kell kezdeni a kerülő manővert, akkor elkezdi, és vannak általános eljárások, hogy milyen messzire kell az eredeti útvonaltól menni, esetleg magasságot, hogy kell változtatni addig, ameddig ugye engedélyt kap, és akkor utána az szerint jár el. Erre megvannak a technikák. Természetesen még egy dolog van, hogy ugye ma már nagyon fejlett az IT technológia, és ma már gyakorlatilag a navigációhoz már nem papírtérképeket, táblagépeket használ minden légitársaság, és ebben vannak különféle navigációs programok. Az a lényeg, hogy ez már meteorológiai információkat is frissít. Tehát amikor lát egy útvonal térképet a pilóta, akkor ott neki megjelenik a turbulencia, különböző magassági rétegekben már a felkészülés során ezt meg lehet jeleníteni, megjelenik a felhőzet, a radarkép, stb. És annak az animációi is. És kb. 15 órára előre egy feltételezett mozgását a rendszereknek mutatja. Tehát gyakorlatilag már nagyon-nagyon pontosan fel lehet készülni arra, hogy azért nagy vonalakban mi várható.
Ez azt jelenti, hogy ezek az események, vagy ezek a helyzetek, mint ami például a Singapore Airlines-szal történt, ezek kikerülhetőek, és nincsenek nagyobb veszélybe, sőt, sokkal kevésbé vannak veszélybe az utasok, mint mondjuk 15 évvel ezelőtt, vagy 20 évvel ezelőtt.
Ez egy összetett kérdés. Ugye ennek az egyik fele az, hogy a meteorológiai észlelési és előrejelzési technológia rengeteget fejlődött, tehát ugye ez mindenképpen segít, viszont az időjárás pedig szélsőségesebbé vált. Tehát ugye ennek az eredője a globális statisztikákat tekintve hova mutat, azt most én így nem tudom kapásból megmondani, ez egy kicsit mélyebben tanulmányozni kéne a történetet, és ki kéne ásni a megfelelő statisztikákat. Ennek a kettőnek a egymásra hatásából jön ki a végére.
De semmiképpen sem veszélyesebb.
Nem mondanám azt, hogy veszélyesebb, egész egyszerűen felkészülten kell repülni, ugye ez az egyik része a dolognak. A másik része a dolognak az, hogy ugye egy repülés közben mennyire lankad a hajózó személyzetnek az éberség. Ugye ez különösen a hosszú távú útvonalaknál lényeges, ugye ott a zónaidőváltozások és a bioritmusnak az egymás hatása miatt ugye azért nem olyan könnyű ébernek maradni, bár ugyan kávét is lehet. Nem mindegy, mennyi idő alatt reagál le a személyzet egy ilyet, amikor ugye beleszalad egy turbulenciába. Ez az ideális eset az, ha előre felkészültek, már időben leültetik az utasokat, ugye a kocsikat visszatolják, és akkor mindenki bekötve várja, hogy mi történik. Először is a pilótának csökkentenie kell a sebességet. Minden szállító kategóriai gépnek van egy úgynevezett turbulencia behatolási sebessége, tehát ezt megadják a légüzemeltetési okmányokban. Erre vissza kell már előre csökkenteni a sebességet. Tehát nem akkor, amikor már rúg a turbulencia, hanem amikor már várható. Vissza kell csökkenteni. Ugye ha ezzel a sebességgel kerül turbulenciába, akkor nem állhat elő olyan terhelés, ami maradandó szerkezeti károsodást vagy törést eredményezzen a szerkezetben.
Tehát akkor az elmondható, hogy felkészültséggel és kellő odafigyeléssel nem veszélyesek, vagy kiszűrhetők ezek a veszélyek.
Ez így igaz. Ugye ez a zivatarkerülési vagy turbulenciakerülési manőverezés, ez a beszolgáló pilótáknak ugye a napi tevékenysége. Itt inkább az a fontos, hogy túl azon, hogy felkészülten menjenek repülni, ne lankadjon el a figyelmük repülés közben, ugyanis a turbulencia tapasztalásakor nagyon hamar reagálni kell.